A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a Keresztelő család tagjait és a gyülekezetet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve Isten tiszteletünk kezdetén a 431-es számú dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Erről a Máté evangéliumának 28. részében a 18. és azt követő versekben a következőképpen olvasunk. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét választottam, a példabeszédek könyvének 9. részéből a 10. verset. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a szentnek ismerete ad értelmet. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves Tama és Ildi, nagyon szép nevet választottatok Zsófinak. Hogyha a mi Esztink nem Eszter lett volna, akkor akár Zsófia is lehetett volna. De nem csak azért szép, mert a magyar nyelv az gyakran zöngésíti a sziszegő hangokat, például az Eklésziából Eklésiát csinált, és a Szófiából Zsófiát, és mennyivel jobban hangzik az, hogy Zsófia, hanem inkább azért szép név, amit jelent. Hiszen tudjátok ti is, hogy a Zsófia az bölcsességet jelent, a Szófia görög szó és bölcsességet jelent. És amikor a kislányotoknak ezt a nevet adtátok, hogy bölcsesség, akkor ezzel nem azt akartátok kifejezni, hogy ő már egy Nobel-díjas tudós, aki minden bölcsességnek a birtokosa, hanem ki akartátok fejezni azt, hogy ti magatok már megismerkedtetek a bölcsességgel, sőt a keresztülők is már megismerkedtek a bölcsességgel, és hogy ezt a bölcsességet szeretnétek ennek a kisleánynak is. De nem akármilyen bölcsességet. Itt nem a világi bölcsességről, a világi tudásról van szó. Ezért választottam a példabeszédek könyvéből ezt a jól ismert igét, a 10. verset, a bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a szentnek ismerete ad értelmet. Azt is nagyon sokszor elmondtam, hogy az Isten félelem, az nem azt jelenti, hogy az Istentől félünk. Az Isten félelem, az az Istent félni, az az ismerni, szeretni, tisztelni, imádni. Ez jelenti az Isten félelem. És a bölcsességnek a kezdete az Isten félelem, hogy Istent megismerni, aztán ebben a bölcsességben lehet mélyülni az egész életünk során, ahogyan Isten szent lelke adja nekünk. És ahogyan Tama és Ildi, Tamás és Réka már megismerték az Urat, és félik az Urat, mert ismerik, szeretik, tisztelik és imádják. Ennek a kislánynak is, én úgy gondolom, hogy ezt kívánjátok legelső sorban. Hogy ő is, amikor majd abba a korba érkezik, amikor már fel tudja fogni, amikor már meg tudja érteni, amikor már vissza tudja tükrözni az Isten szeretetét, akkor ő is ismerje meg az Urat. És vajon miért Isten félelem? Miért így fejezi ki a Biblia az Isten imádatát, hogy Isten félelem? Hát ebben persze benne van az is, ahogyan a régiek viszonyultak a szülőkhöz, mert a szülőket bizony sokszor a gyermekek félték. Még emlékszem, hogy az én keresztapám is az ő édesanyját, tehát az én nagymamámat még magázta, mert akkor az volt a szokás, és ezzel is kifejezte azt a tiszteletet iránta. Hát ma már ez nem annyira szokás, most már az ember a szüleit tegezni szokta, de abban az időben még így volt ez. Ezzel is kifejezte a szülők iránti tiszteletet. De azért lehet azt mondani, hogy az Isten szeretete, az Isten iránti szeretet, az egyúttal félelem is, mert hogyha belegondolunk abba, hogy mibe került Istennek, hogy mi szerethetjük őt, hogy mibe került Istennek, hogy ő szeret bennünket, azt az emberpárt is szerette, aki ellene mondott, aki engedetlenné lett iránta, aki bűnbe esett. És azóta is szereti az embert, de ennek a szeretetnek óriási nagy ára volt egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak a kereszt halála. És hogyha ebbe belegondolunk, hogy az Isten szeretete mit jelent, hogy mibe került, akkor egy szent félelem fogja el a szívünket, mert igazán értékelni tudjuk az Isten szeretetét. És bennünk is fölmerül az a vágy, hogy bárcsak mi is tudnánk Istent szeretni. Ezért, amikor Zsófi most részesedik a keresztség sákramentumában, hadd legyen útra való egész életére nézve ez az ige, a bölcsesség kezdete, az Úr félelme és a Szentnek ismerete ad értelmet. Amen. Most fennállva a gyülekezet tagjaival együtt valljuk meg hitünket az egyetemes keresztjén Anyaszentegyház hitvallásának elmondásával, az apostoli hitvallással. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadta közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szokásos rendünk szerint hozzátok és keresztülőkhöz két kérdéssel fordulok. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged ezért a kisgyermekért, megszületésért, egészségért. Hadd magasztaljunk téged a szülők és a keresztülők hitéért, hogy kegyelmességedet kiterjeszted rájuk. Hadd kérjünk az egész Brockhauser családért, hogy annak minden tagja megismerhessen téged. De legfőképpen hadd adjunk neked hálát a golgotai kereszten kiontott vérért, amely megtisztíthat bennünket minden lelki szenytől. Így ajándékozz meg Tamáékat, Tamásékat és az egész gyülekezetet azzal a bizonyossággal, hogy te szerető Isten vagy, és mindent a javunkra tettél. Amen. Zsófi, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Ámen. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon te néked békességet. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és most énektanítás következik.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. A Duna mellék énekeskönyv, a Barna énekeskönyvből hoztunk ismét egy éneket, a 643-as számút.
Pedig hallgassuk meg Mózes 5. könyvéből a soron következő 21. fejezetet.
Hogyha meggyilkolt embert találnak azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked birtokul, és az a mezőn fekszik, és nem tudható kiölte meg, akkor véneid és bíráid menjenek ki, és mérjék meg a távolságot a holttestől a környező városokig. Amely város legközelebb esik a meggyilkolthoz, annak vénei vegyenek egy üszőt, amellyel még nem dolgoztattak, amely még nem húzott jármat. Vigyék az üszőt egy folyóvíz völgyébe, ahol nem szántanak és nem vetnek, és szegjék nyakát az üszőnek ott, a völgyben. Azután járuljanak oda a papok, Lévi fiai, mert őket választotta az Úr, a te Istened, hogy szolgáljanak neki, és hogy áldást osszanak az Úr nevében, és az ő ítéletük szerint dőljön el minden per és minden sérelem. A meggyilkolthoz legközelebbi város vénei, mossák meg a kezüket a nyakaszegett üsző fölött a völgyben, és így szóljanak. Nem a mi kezünk ontotta ki ezt a vért, és szemünkkel sem láttuk. Bocsáss meg népednek, Izraelnek, amelyet megváltottál, Uram, és ne tulajdonítsd az ártatlan vér kiontását népednek, Izraelnek, és bocsánatot nyernek a vérért. Te azért mentes leszel az ártatlan vér kiontásától, ha úgy cselekszel, amint az igaz az Úr előtt. Mikor harcba mész ellenségeid ellen, és kezedbe adja őket az Úr, a te Istened, és azok közül foglyokat ejtesz, és meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt, megszereted és elvennéd feleségül, vidd be a házadba, nyírja le a haját, és vágja le a körmeit. Vesse le magáról a fogsága ruháját, és maradjon a házadban, hogy sírassa apját és anyját egy egész hónapig. Csak ezután menj be hozzá, és légy férje, és legyen ő a feleséged. Ha pedig később nem tetszik neked, bocsásd el őt kívánsága szerint, de semmiképpen se add el őt pénzért. Ne hatalmaskodjál rajta, miután már magadévá tetted. Ha valakinek két felesége van, és az egyiket szereti, a másikat pedig gyűlöli, és mind a szeretett, mind a gyűlölt nő fiút szül neki, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött, akkor majd azon a napon, amikor fiai örökössé teszi majd maga után, nem teheti elsőszülötté a szeretett felesége fiát a gyűlöltnek fiával szemben, ha az az elsőszülött. Hanem a gyűlöltnek fiát kell elsőszülöttnek elismerni, és két részt kell adnia neki mindenből, amilyen van, mert férfi elejének első termése az, övé az elsőszülöttség joga. Ha valakinek engedetlen és konok fia van, aki nem hallgat apja és anyja szavára, és akkor sem engedelmeskedik neki, ha megfenyítik, az ilyet fogja az apja és az anyja, Vigye a város véneihez lakóhelye kapujában, és azt mondják a város véneinek. Ez a mi fiunk engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézoló és részeges. Akkor a város férfiai valamennyien kövezzék őt halálra. Így tisztítsd ki a gonoszt a magad köréből, hogy egész Izrael hallja meg ezt és féljen. Ha valaki halálos bűnt követel, és úgy ölik meg, hogy a fára akasztják, holtteste ne maradjon éjjel a fán, hanem temesd el még aznap, mert átkozott Isten előtt, aki fán függ. Ne fertőztesd meg a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül.
Fennállva imádkozzunk. Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy ma itt lehetünk, és áldunk azért, hogy alkalmat adsz nekünk arra, hogy lehetőséget adsz arra, hogy megálljunk a hét végén, és rád tekinthessünk. Hálát adunk azért is azonban, hogy a hétközben is adsz nekünk arra alkalmat, hogy veled kommunikáljunk, és hogy rád bízzuk a legbelsőbb félelmeinket. Hálát adok azért, hogy kormányzod életünket, és hogy valóban útmutatást adsz nekünk. Kérünk azért, hogy légy velünk, te látod, hogy mennyire ingadozó a hitünk, és hogy sokszor mennyire letérünk arról az útról, amit te kijelölsz nekünk. Te látod, hogy mennyire bizonytalanok vagyunk sokszor. Hálát adunk azonban, hogy tényleg megtartasz minket, és rád bízhatunk mindent. Hálát adok azért, hogy a gyülekezet itt van most, és hálát adunk közösen azért, hogy tényleg megállhatunk vasárnap, és kérünk azért téged, hogy a mai ige ténylegesen szóljon hozzánk, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem a szívünkkel is. Kérünk téged ezért, és kérünk téged az ige szólójáért. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Jakab leveléből olvasom, az 5. fejezet 15. verséből. És a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnöket követett is el, bocsánatot nyer. Amen. A 174. dicséretünket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent ígédre. Istenünk igéjét a Zsoltárok könyve 19. fejezetének 8. verséből olvasom. Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úr bizonyságtétele bizonyos, bölcsé teszi az együgyűt. Amen. Foglaljunk helyet. Mózes 5. könyvében nagyon sok olyan fejezet található, amelyekben a törvényeknek a saját életünkre való alkalmazását nem látjuk meg első pillanatban. Éppen ezért ezeket a fejezeteket nagyon gyorsan szoktuk átolvasni. Ma délelőtt lehetőségünk van arra, hogy egy kicsit megálljunk és áttekintsük legalább ebben a fejezetben a különböző témákat, és főként arra igyekezzünk, hogy meglássuk a kapcsolatot Isten elhangzott igéje és a saját életünk között. 5 különböző témát mutat be, 5 különböző törvényt ismertet ez a fejezet, ezeken most mind keresztül fogunk menni. Tudom, hogy volt egy keresztelő, volt énektanítás, és jelzem, hogy lesz még bizonyságtétel is. Ez azt jelenti, hogy nekem most egy kicsit össze kell szednem magam, hogy viszonylag rövid legyek. Ha esetleg túl gyorsan beszélnék, akkor utólag interneten vissza lehet hallgatni, amit elmondtam. Ott talán még lehet lassítani is a beszéd tempóját. Az első témakör, amit ez a fejezet elénk hoz, a következő címet viseli, engesztelés ismeretlen tettes által meggyilkoltakért. Egy részletet felolvasok emlékeztetés gyanánt ebből a törvényből. Ha azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked birtokul, találnak egy meggyilkolt embert, aki kint fekszik a mezőn, és nem lehet tudni, hogy ki ölte meg, akkor menjenek ki véneid és bíráid, és mérjék meg, milyen messze van a meggyilkolt a környező városoktól. Amelyik város legközelebb van a meggyilkolthoz, annak a városnak a vénei fogjanak egy üszőt, amelyen még nem dolgoztattak, amely még nem húzott igát. Vigyék az üszőt a város vénei egy állandó vízű patakhoz, ahol nem művelik és nem vetik be a földet, és szegjék nyakát az üszőnek ott a pataknál. Előttünk áll egy gyilkosság. A gyilkosság esetén a zsidó büntetőjogi eljárás általában három lépést állapít meg. Először meg kell hallgatni a tanúkat, a tanúk vallomását figyelembe véve a bíróknak meg kell hozniuk a döntést, végül pedig végre kell hajtani az ítéletet. Általában akkor történik így az eljárás, amikor a városon belül mindenki szeme láttára, vagy legalábbis tudomásával zajlik a gyilkosság. Itt egy olyan eset áll előttünk, amikor valakit kint a mezőn, tehát mindenkinek az őrző, védő szemétől távol gyilkolnak meg. Ilyenkor az eljárás a következő volt. Meg kellett állapítani, hogy a gyilkosság helye melyik faluhoz, városhoz tartozik. Magyarul melyik falunak, városnak a bírói illetékesek ebben az esetben. Miután ezt megállapították, a bíróság tagjainak ki kellett menni egy erre kijelölt helyre, és áldozatot kellett bemutatni Isten előtt. Magyarul a bíróság tagjai Isten elé álltak. Itt folytatták le az egész tárgyalást. Ennek a tárgyalásnak nem az volt a célja, hogy megállapítsák, ki volt a tettes, hiszen ezt nem lehet. Ennek a tárgyalásnak, vagy ennek az áldozatnak, Isten előtti megállásnak három célja volt. Egyrészt átvilágították, hogy így mai szót használjunk, a bíróság tagjait. Magyarul nem azért nem fognak ítéletet hirdetni, mert ők a gyilkosok, és ezt eltitkolják, hanem azért, mert nem láttak semmit. Ők az áldozat mellett, mint egy eskühelyzetben az Isten előtt kijelentik, hogy mi nem voltunk, mi mentesek vagyunk ettől a vértől. Ezt követően elmondják azt is, hogy nem láttunk semmit. Magyarul van egy megbízatásunk, hogy az igazságot képviseljük ebben a faluban vagy városban, de most ezt nem tudjuk megtenni. Mert mi magunk nem láttunk semmit, és tanukat sem tudunk behívni, hiszen mások sem láttak semmit. Ne haragudjon meg ránk az Isten azért, mert nem tudjuk az igazságot helyreállítani. Végül, ha csak zárójelben, de megjelenik az a szempont is, hogy mivel mi emberek nem tudunk igazságot tenni ebben az esetben, az igazságszolgáltatásnak a további dolgát rábízzuk az Istenre. Ha mi nem, akkor majd ő megteheti. Hát mit üzen számunkra ez az ige? Hogyan lehet ezt alkalmazni manapság? Ugye említettem, hogy a bírókat átvilágították Isten színe előtt. Manapság egy szekuláris államban ez nem elvárható. Nem állíthatjuk oda a bírákat döntésképtelen helyzetben az Isten elé, hogy esküdjetek meg, hogy az igazságnak megfelelően cselekedtetek, és nem a saját bűneiteket akarjátok takargatni. Ugyanakkor nagyon úgy tűnik, hogy talán éppen ennek az igének az alapján is az európai jogrendszer úgy alakult, hogy minden bíró fölött van egy másik bíró. Minden bírósági hivatal fölött egy másik bírósági hivatal. Ha valahol felvetődik annak a gyanúja, hogy ők állnak a háttérben, vagy legalábbis lefizették őket, akkor fellebbezni lehet, vagy illetékesség szempontjából egy másik bíróságot lehet kérni, hogy ők tárgyalják az ügyet. Magyarul a bírók és általában a vezetők legyenek elszámoltathatóak. A második, amit üzen nekünk ez az ige, hogy a bűnelkövetőket lehetőség szerint be kell azonosítani, és a bűn nagyságához mért büntetéssel kell sújtani, mert Isten ezzel bízta meg a bíróságot. Nem lehet a bűn fölött szemet hunyni. Azért, mert ebben az esetben, az itt olvasott igében ez nem sikerült, ettől függetlenül még oda kellett állniuk ezeknek az embereknek Isten elé, és elmondani, hogy sajnálom, hogy nem tudok ítéletet hozni, meghaladja a korlátaimat, de én mindent megtettem. Hát manapság is mindent meg kell tenni. A mai eszközöknek az igénybevételével sokkal könnyebb általában a bűneseteket felderíteni, mint az ókorban. Az ókorban valaki vagy látott valamit, vagy nem látott valamit. Ma már vannak kamerák, új lenyomat, stb. Ugyanakkor fontos kérdés, hogy vajon a megfelelő büntetést szabja-e ki a bíróság a bűn elkövetőire. Én azt gondolom, amennyire látom, hogy ezen a téren vannak elmaradásaink. És nem olyan értelemben vannak elmaradásaink, hogy túl szigorúak lennénk. Szent László idejében talán túl szigorú volt a magyar jogrendszer. Ugye egy tyúknak az ellopásáért már levágták valakinek a kezét, kettő tyúknak az ellopásáért meg már a fejét is. Manapság viszont a másik végletbe esünk, alig-alig kap valami büntetést a bűn elkövetője. Egyetlen példát hadd mondjak. Norvégiában egy Breivik nevű ember megölt 77 másik embert. Elkapták, és kiszabták rá az ítéletet, 21 év letöltendő börtön. Nem túl arányos. De ha hozzátesszük, hogy a börtönben ez az ember 3 szobát kapott, és ebben a 3 szobában ő bármit tehet, olvashat, egyetemi tanulmányokat folytathat, sportolhat, tévézhet, számítógépezhet, külön PlayStation-t raktak be az egyik szobába neki, akkor már is ott tartunk, hogy ez most büntetés? És hadd fokozzam még egy kicsit, ez az ember beperelte az államot, mondván, hogy ő olyan körülmények között kénytelen élni, hogy ez rosszabb, mintha halálra ítélték volna. És ha még mindig azt hiszük, hogy a hülyeségnek van határa, akkor tévedünk, mert a bíróság első fokon neki adott igazat. Hát másodfokon már nem, de eljutottunk ide. Hát hol van a bűnnek a büntetése? Nem arról kellene szólnia a bírósági ítéleteknek, hogy példát mutatunk ezen a téren, hogy visszatartsuk az elkövetést? Hát keresztényként ezen a téren is ki kell állnunk, hiszen nem csak arra kaptunk megbizatást, hogy hirdessük az evangéliumot, a kegyelmet, hanem arra is, hogy Isten rendjét képviseljük ebben a világban. És Istennél a bűnnek van büntetése. Vagy Krisztus hordozza a büntetést, vagy az ember saját maga hordozza a büntetést. És a harmadik üzenet, hogy imádkozzunk azért, hogy az isteni igazságszolgáltatás is működjön ebben a világban. Ahol az ember nem tud igazságot tenni, ott Isten maga szolgáltasson igazságot. A következő téma a foglyul ejtett nővel kötött házasság címet viseli. Ebből is egy részletet olvasok. Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és kezedbe adja azt Istened az Úr, és foglyokat is ejtesz, majd a foglyok között meglátsz egy szép nőt, megkedveled és feleségül akarod venni, akkor vidd be a házadba, ... Amikor ilyen törvényről olvasunk, akkor talán felvetődik bennünk a kérdés, hogy hát ez lenne az a nagy isteni bölcsesség, hogy így és úgy kell elvenni feleségül a foglyot. Hadd fogalmazzak úgy, ahogy Jézus fogalmazott, ugye ő beszélt a házassági elválás kapcsán arról, hogy Mózes hozott olyan törvényeket, amelyek tekintettel voltak a zsidó nép akkori tagjainak állapotára, kemény szívűségére. Nem feltétlenül úgy fogalmazta meg a törvényeket, hogy az Isten tökéletes akaratát mutassa fel, hanem voltak benne engedmények a nép kemény szívűsége miatt. Hát itt is valahol ezt kell érzékelnünk, hogy történik egy elmozdulás a teljes barbarizmus irányából, hiszen mit tettek általában az emberek egy hadjárat során, ha megláttak egy szép nőt, Hát neki estek és megerőszakolták. Hát bocsánat, a mai napig ez történik általában a háborúkban. Nagyon ritka az, hogy valaki kultúrált módon tudjon még hadakozni is. Tehát ez történik általában, és ehhez viszonyítva egy nagyon komoly elmozdulást látunk. Mi az, ami ebben a törvényben Isten jóságát mutatja fel nekünk? Egyrészt a fogolyról gondoskodni kellett. Nem lehetett vele úgy bánni, mint egy állattal. Gondoskodni kellett róla, úgy, mint egy emberről. Kivételes esetben a fogoly elnyerhette a zsidó polgárjogot is. A házasság által ugyanis ez történik. Ez az ember kikerül a fogoly státuszból, és állampolgár státuszt nyer. A fogolynak időt kellett adni a gyászolásra. Nem úgy működik, hogy rögtön az enyém leszáll, akárhogy is érzed magad lelkileg, hanem adtak egy ilyen lelki gondozói időszakot, lehet vitatkozni arról, hogy ez az egy hónap elegendő volt-e vagy sem, de mégis egy elmozdulás. És végül kiderül, hogy a foglyokat, különösen ha már feleségül vette valaki, nem lehetett adni-venni, nem lehetett rabszolgaként tekinteni rá. Tehát Isten jóságát látjuk, olyan emberekkel szemben megnyilvánulni, akik egyébként a háború során az ellenséghez tartoztak, magyarul nem érdemeltek volna semmiféle jóságot. Mit üzen nekünk ez az ige? Azt, hogy minden embert tisztelnünk kell, akár hova tartozzon, akár még a bűnét tekintve is, akár milyen mélyre süllyedjen. Minden ember magán hordozza az Isten képmását. Ez egy olyan értéket ad nekünk, ami azt jelenti, hogy nem bánhatunk egymással akárhogy. Tisztelnünk kell egymást. Na most nézzünk körül, azt látjuk, hogy a legtöbb ember manapság egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy ő és a többiek Isten képére lettek teremtve. Mit gondol magáról egy átlagember? Azt, hogy jöttem a semmiből, megyek a semmibe, mennyit érek? Hát annyit, amennyi a zsebemben van. Vagy amennyi a bankszámlámon van. Nem így szoktuk értékelni az embereket? Nem azokra figyelünk, akiknek több van? Hát sokszor ennyit gondolunk magunkról. És ha ennyit gondolunk magunkról, és ennyit gondolunk másokról is, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy az emberek úgy beszélnek és úgy viselkednek egymással, ahogy azt napról napra tapasztaljuk. Nem tudnak máshogy viselkedni, mert úgy gondolkoznak magukról és másokról, ahogy. Ha nincs Isten, akkor az embert nem kell tisztelni, mert az ember értéktelen. Hirdessük bátran mindenkinek, hogy Isten képére vagyunk teremtve, óriási érték. És tegyük hozzá azt is, hogy Krisztusban ez az Isten kép még inkább helyreállhat, még inkább növekedhet az értékünk. És amit elmondunk, az bizonyítsuk is a viselkedésünkkel. Hadd mondjam el mindenkinek, hogy amikor valami felháborító dolgot látunk, például azt, hogy a fiatalok ülnek a buszon, az öregek meg a terhesnők ott áldogálnak mellettük, akkor ne csak odáig jussunk el, hogy hőbörgünk egy jót, esetleg jó hangosan, hogy mindenki hallja, hanem jussunk el odáig, hogy mi pedig megmutatjuk, hogy még ezeket az embereket is képesek vagyunk tisztelni. Persze megmondhatjuk, hogy figyelj, nem gondolod, hogy át kellene adnod a helyedet? Vagy légy szíves, állj fel, tudom, hogy nem ezt tanultad, de légy szíves, most állj fel és add át a helyedet. De mindez kultúráltan. Mert hiába mondunk valamit, hogyha a viselkedésünkkel rácáfolunk. Tehát mindenkivel tisztelettel kell bánni. A harmadik témakör az első szülöttségi jog címet viseli. Ha valakinek két felesége van, és az egyiket szereti, a másikat pedig gyűlöli, és ha fiút szül neki mind a szeretet, mind a gyűlölt, de a gyűlöltnek a fia az elsőszülött, akkor, ha majd felosztja birtokát a fiai között, nem teheti elsőszülöttjévé a szeretett feleség fiát a gyűlöltnek a fiával szemben, aki elsőnek született, hanem a gyűlölt feleség fiát kell elsőszülöttnek elismernie, és annak kétszeres részt kell adnia mindenéből, mert férfi erejének első termése ő, őt illeti az elsőszülöttségi jog. Mi ennek a törvénynek a célja? először is megerősíti az első szülöttségi jogot, magyarul az örökséget fel kell osztani egyel több részre, mint ahány fiú született, az első szülött fiúnak két részt kell adni, a többinek pedig egyet. Ha valaki most azt teszi fel kérdésként magában, hogy na és hol vannak a lányok, akkor erre azt tudom mondani, hogy a lányok férjhez mentek. Abban az időben nem nagyon volt olyan, hogy szingli életmódot. Mindenki elkelt, senki nem árult petrezselymet, ugye? Nem akarok zellert mondani, nem tudom, hogy mi az igazi. Ott mindenki elkelt, és a hölgyekről a férjük gondoskodott. Ezért osztották fel a vagyont a férfiak között. Tehát megerősítették az első szülöttségi törvényt, és amit még fontossá tettek, hozzátettek a korábban elhangzottakhoz, az az, hogy az igazság fontosabb, mint az érzelmek. Ugye maga a többnejűség rendszere egy rossz rendszer volt. Jézus meg is mondta, hogy ez a kemény szívűségeteknek a következménye, ez nem Mózesnek az akarata volt, vagy nem Istennek az akarata volt, ez csupán egy türelmi helyzetet tükrözött az Ószövetség idején. De rossz volt, hát nem látunk egyetlen házasságot sem, ahol jól működött volna a többnejűség. Mindig különbséget tettek a nők között, hogy téged szeretlek, téged pedig kevésbé szeretlek. Aztán, amikor a nők elkezdtek egymással vitatkozgatni, stb., hát annak az lett a következménye, hogy az egyiket meg is gyűlölte a férj. Hát ismerjük ezt a rendszert, hogy milyen az, amikor két ember elkezd vitatkozni, aztán polarizálódik a helyzet. Tehát rossz volt ez a rendszer, de a lényeg az, hogy az emberek sokszor az érzéseik mentén akartak döntést hozni. Melyik feleségemet szeretem jobban, akkor az attól született gyerekeket előnyben szeretném részesíteni. És ez a törvény azért született meg, hogy kiküszöbölje ezt a visszaélést. Mit üzen nekünk mindez? Hát ma már, hála Istennek, nincsen többnejűség. Mellesleg megváltozott az öröklési rend is, és nem baj, hogy úgy változott meg, ahogy. Itt azt kell figyelembe vennünk és elraktároznunk, hogy nekünk is az igazságot azt magasabb szempontként kell számon tartanunk, mint akár a tulajdon érzéseinket is. Azt gondolom, hogy a 21. század az érzésekről szól nagyjából. Most erősen egyszerűsítettem, de régen azért valahol, amikor az emberek döntéseket hoztak, akkor sokat gondolkoztak, pro, kontra, stb., aztán hoztak egy döntést észből. Manapság meg sokszor, hát amit jónak érzek, azt teszem. Hadd mondjak egy példát. Az egyik hittancsoporttal megnéztük a Számkivetett című filmet. Az a legdrámai pillanata ennek a filmnek, ha valaki meg szeretné nézni, aki nem látta, most csukja be a fülét, amikor a legvégén a halottnak hitt főszereplő, egy férfi, évek elmúltával újra megjelenik, és találkozik a volt menyasszonyával. Csak hogy ez a menyasszony azóta férjhez ment, és gyermeke született. És ott van a kérdés, hogy mit tegyen? Menjen vissza ahhoz, akire úgy tekint, mint élete nagy szerelmére, vagy maradjon a férjével, akinek hűséget fogadott. Viharoznak az érzelmek, de végül megszületik egy erkölcsös döntés, fogadalmat tettem a férjemnek, tehát vele maradok. Miután megnéztük a filmet, megkérdeztem a gyerekeket, hogy ők hogy döntöttek volna ebben a helyzetben, és egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy a szívemre hallgattam volna. Amelyiket jobban szeretem, az ahhoz mentem volna hozzá. Ennyi. Nem csak a gyerekeket érinti ez a gondolkodásmód, az érzéseinknek sokszor sokkal nagyobb szerepet adunk, mint amennyit kellene. Keresztényként igenis mutassuk meg, hogy számunkra Isten igazsága az első. Mit mond Isten jónak, mit mond rossznak, és ennek mentén hozzunk döntéseket. Ne az igazságot igazítsuk a szívünkhöz, hanem a szívünk állapotát igyekezzünk az igazsághoz fordítani. A következő témakörünk ezt a címet viseli, az engedetlen fiú büntetése. Kicsit tartottam tőle, hogy sok gyerek volt meg itt az istentisztelet elején, mielőtt átmentek a gyerek istentiszteletre. Örültem volna, hogyha nincsenek itt, vagy itt maradnak és meghallgatják ezt a magyarázatot is. Ha valakinek a gyerekei éppen fönt vannak, akkor majd továbbítsák, amit mondok. Ha valakinek engedetlen és konok fia van, nem hallgat sem apjának, sem anyjának a szavára, és még ha megfenyítik, akkor sem hallgat rájuk, ragadja meg őt apja és anyja, vigyék ki városuk véneihez a helység kapujába, és így szóljanak a város véneihez. Ez a fiú engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézoló és részeges. Akkor városának összes férfia kövezze őt együtt halára. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Egész Izrael hallja meg ezt és féljen. Hát ha első körben címet kellene adnunk ennek a törvénynek, akkor valószínűleg azt mondanánk, hogy halál a kamaszokra. Mert hogy itt olyasmi kerül elő, olyasmi lázadás, ami azért ugye a kamaszkorban itt-ott megjelenik. Hát ezt akarja nekünk tanítani Isten? Hogy ő nincs tekintettel a kamaszkornak a jellegzetességeire? Hogyha valami baj van, akkor fenyegessük meg a gyereket, hogy mindjárt véged van? Ez lenne az Istennek tetsző dolog? Hát hadd tegyem hozzá, hogy nem erről van szó, nem ezt akarja ez a törvény elmondani. Beszél más helyen az ige arról, hogy mit kell tenni az engedetlen fiúval, meg lánnyal is, hogy fegyelmezni kell, de itt nem erről a normál esetről van szó. Amikor ezek a szavak elhangzanak, az visszautalás egy másik törvényre, ahol szintén engedetlen fiúról van szó, de ott ki van fejtve bővebben, hogy mire kell gondolni. Nem csak arról van szó, hogy részeges, meg dorbézol, meg minden, hanem arról, hogy talán ennek a hatására is miket tesz még. Aki megveri apját vagy anyját, halállal lakoljon. Ezt olvassuk egy korábbi törvényben. És látnunk kell, hogy a kettő összekapcsolódik egymással. Tehát nem az sima engedetlenségről van szó, hanem a túlfújt abszolút engedetlenségről. Aki ilyet tesz, ami ide le van írva, megveri apját és anyját, annak a lelke olyan fekete, hogy ezt elképzelni sem tudjuk talán. Az ilyen ember rendkívül káros az egész társadalomra nézve. És az volt az előírás, hogy ha már idáig fajult a helyzet, akkor halálbüntetést kell alkalmazni. Mit üzen nekünk ez az ige? Hát ma már ez ki van zárva, de én azt érzem, hogy nem is ezt akarja nekünk üzenni elsősorban az ige, hogy mit tegyünk akkor, ha már idáig fajult a dolog, hanem azt akarja üzenni, hogy mit tegyünk ennek megelőzése érdekében. A fegyelmezés hiánya a bűnnek a melegágya, és sajnos jelenleg ott tartunk, hogy a legtöbb szülő tisztelet a kivételnek alig-alig fegyelmezi a gyermekét. Ez egy néhány évtizeddel ezelőtt divatba jött hóbort volt, és azóta egyre inkább ebbe az irányba haladunk. Hát mi lett ennek a következménye? Milyen gyermekek nőttek fel? Hát leírtam egy szép hosszú mondatot, ezt inkább felolvasom. Korlátok nélkül felnövő, önbecsülés nélküli, ugyanakkor végtelenül narcisztikus, mindenből viccet csináló, de legbelül a dühét kezelni képtelen, célokat kitűzni és azokért küzdeni nem tudó, gyümölcsöző kapcsolatok kialakítására teljességgel alkalmatlan áldozatok tömegei állnak előttünk. Hát sajnos, ahol nem alkalmazzák a szülők a fegyelmezést, ahol csupán barátként akarnak a gyerek mellett állni, ott elszállaló, ilyen kifejezés nincs, valami elszáll, és sajnos ez lesz a vége. És ezt kell nekünk megelőznünk. Tehát merjük nyugodtan felmutatni, hogy a keresztény ember a szülői feladatot Istentől való megbízatásként kezeli. És a gyermekeink érdekében hajlandóak vagyunk korlátokat szabni, és hajlandóak vagyunk fegyelmezni is. Nem megyünk túlzásba, de hajlandóak vagyunk, mert ezt kívánja az ő érdekük. És maradt még egyetlen témánk, az akasztott ember temetése. Ha valakit halálra ítélnek a vétkéért és kivégzik, ha fára akasztod, ne maradjon holtteste éjjelre a fán. Temesd el még aznap, mert átkozott Isten előtt az akasztott ember. Ne tedd tisztátalanná földedet, amelyet Istened az Úrad neked örökségül. Az akasztás A kivégzés legmegalázóbb módja volt az Ószövetség idején. Rendszerint, akit halálbüntetéssel sújtottak, megkövezték, mert az gyors és viszonylag emberséges. Lehet, hogy manapság nem tekintjük annak, de mivel tényleg gyors, ezért emberségesnek tekinthető. De voltak esetek, amikor valakit felakasztottak, és így akarták bemutatni, hogy amit ő elkövetett, az túlmegy minden határon. Itt még a kivégzés módjában is meg kell mutatni, hogy ezt a legmélyebb módon elítéljük. Ugyanakkor ez a törvény kimondja, hogy az akasztott embert gyorsan le kell szedni a fáról, és azonnal eltakarítani, eltemetni. Mi ennek a célja? Tulajdonképpen az, hogy ha jogosan hajtották is végre az ítéletet, nem kell utána erről csámcsogni még napokig, meg hetekig. Ne arról szóljon az emberek beszélgetése, hogy hogy néz ki az illető ott a fán, milyen újabb stációban van már. Meg ne arról beszéljünk folyamatosan, hogy mit követett el, hanem végrehajtottuk az ítéletet, kész. Az emberek újra gondolkodjanak az igazságnak megfelelően, a tiszteletnek és a szeretetnek megfelelően. Mit üzen számunkra ez az ige? Először hadd mondjak egy gyors következményt, aztán egy profétikus következményt is mondok. Úgy látom, hogy manapság pont az ellenkezője zajlik sokszor a médiában. Ha valaki bűnt követel, szégyenletes bűnt, ennyit meg annyit lop, így meg úgy csal meg embereket, stb., akkor a bulvár média azzal van tele, hogy ő ezt csinálta. És mindenki erről csámcsog. Heteken, hónapokon keresztül. Ez a hír. Ha ez nincs, akkor nincs miről beszélni. Mi a bűnről szeretünk beszélni. És valahol ez egy jelzés arra nézve, hogy nekünk nem így kellene a híreket olvasnunk, hanem amit végre kellett hajtani, azt végre kellett hajtani, de utána ne ezzel legyen tele a fejünk és a szívünk. A másik, egy profétikus alkalmazása ennek az igének, Jézus Krisztus kereszthalála. Ugyanis ezt az igét idézi az Új Szövetség, és azzal összefüggésben, hogy Krisztus is fán halt meg, és ezáltal beteljesedett valami. Itt rögtön érezzük, hogy hát azért ezt az igét talán nem lehet egy az egyben alkalmazni, mert régen nem keresztre feszítés volt, hanem akasztás, de a Szentíró mégis alkalmazta, mert a lényeget akarta átadni, hogy van a kivégzésnek a legmegalázóbb formája, ami az Istentől való átkot is magában hordozza. És amikor Krisztust keresztfára szegezték, akkor gyakorlatilag ugyanezt történt, meg akarták alázni őt az emberek, és Isten átkát is magára vette. És gyorsan leszedték őt a keresztről, és eltakarították az útból. És ezáltal arra gondolhatunk, hogy ő valóban azt az átkot hordozta el, amit mi érdemeltünk volna meg az Istentől. De most már nem az átokkal legyen tele a fejünk, hanem azzal, hogy Isten megoldása célhoz ért általa. És ő nem maradt a sírban, ő feltámadt onnan, magyarul megigazulást hozott a benne hívőknek. Hát ezt az öt témakört szerettem volna átadni. Tudom, hogy ez olyan gondolkodósabb ige szakasz volt. Gondolkodjunk otthon rajta, olvassuk el újra, és amit tudunk, alkalmazzunk belőle. Amen. Imádkozzunk. Bocsánat, nem. Válaszoljunk az igére. A 285. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük el. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy amikor megteremtetted ezt a világot, akkor olyan rendet adtál neki, amely nem csak neked tetszik, hanem ami nekünk is minden szempontból előnyös és gyümölcsöző. Köszönjük, hogy ezt a rendet fejtetted ki bővebben a törvényekben. Köszönjük, hogy még egy bűnbe süllyedt világ számára is törvényeket adtál, mert vissza akarod tartani a bűn rombolását, és azt akarod, hogy még így is élhető világban élhessünk. Köszönjük neked, hogy a megváltás által belülről teszel készé bennünket, hogy a te törvényednek megfelelően éljünk, hogy ne csupán a kényszer hatása alatt tegyük azt, ami a jó, hanem azért, mert felismerjük, hogy mindez így helyes és gyönyörűségünket leljük benne. Kérünk, Urunk, hogy mutass nekünk utat a te lelked által, adj nekünk könnyebbséget a törvény betartásában, add nekünk a te lelked vezetését és erejét. Urunk, eléd hozunk mindenkit a gyülekezetből. Kérünk, Urunk, hogy egyen-egyenként, mint jó pásztor, vezess bennünket. Különösen kérünk a nehézséget hordozókért, kérünk, hogy állj melléjük, és add, hogy ők is tudjanak rád figyelni, érezzék, hogy mellettük állsz. Köszönjük, hogy te cselekvő Isten vagy, és nem hagysz bennünket magunkra, vezetsz minket minden nap. Kérünk, hogy ezt a vezetésedet hadd vehessük észre, hadd lehessünk érte hálásak, és hadd lehessünk mindenben a te követőid. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.